4. Ez az ajánlat nagyon is megfelelt annak a vágyamnak, hogy összehasonlítsam a két fivér szobáját. Így hát elfogadtam. Siettem követni házigazdámat, aki lakosztályának ajtaját kinyitva elsőnek lépett be, hogy mutassa az utat. Ezúttal azt hittem, valódi fegyvertárba lépek. Minden bútor 15 vagy 16. századi volt, a faragott ágyat, amelynek baldahinját nagy, csavart oszlopok tartották, aranyvirág mintás zöld damaszt terítő fette. Ugyanebből az anyagból készültek az ablakfüggönyök, a falakat spanyol bőr borította, és minden szabad helyen gótikus és modern fegyverekkel teli állványok álltak. Nem lehetett semmi kétségem a szobalakójának hajlamai felől, épp annyira harciasak voltak, mint amennyire fivére hajlamai békések. Nézelődjön! Szólt, miközben átment öltöző szobájába. Itt 3 évszázadot lát egyszerre. Én, mint már mondtam, hegylakó ruhába öltözöm, mert vacsora után mindjárt el kell mennem. És a temérdek kard, puska és tőr között hol vannak a történelmi fegyverek, amelyekről beszélt? 3 van, haladjunk sorban. Az ágyam fejénél talál egy széles, kosarú, hosszú tört, amelynek pecsét formája a gombja. Megvan, nos, ez San Pietro tőre. A híres San Pietroé? Vanina gyilkosáé? Gyilkosáé? Nem, azért, aki megölte. Azt hiszem, ez ugyanazt jelenti. A világ többi részén talán igen, de Korzikában nem. És ez valóban az ő tőre? Nézze meg! Rajta van San Pietro címere. Csak Franciaország liliuma hiányzik még belőle. Bizonyára tudja, hogy San Pietro csak a perpignani csata után kapott arra engedélyt, hogy a liliumot címer pajzsába felvegye. Nem, erről nem tudtam. És hogyan került ez a tőr az ön tulajdonába? Ó, már 300 éve a családunké, San Pietro maga ajándékozta egy Napoleona de Francinak. És azt is tudja, hogy milyen alkalomból? Igen. San Pietrót és ősömet a genovaiak törbecsalták. Oroszlán módjára védekeztek, de San Pietro sisakja leesett, és a genovai lovas éppen lecsapott rá buzogányával, amikor ősöm belevágta a tőrét páncélja résébe. A lovas érezve, hogy megsebesült, megsarkantyúzta lovát, elvágtatott, s magával vitte Napóleon a tőrét, amely oly mélyen behatolt a sebbe, hogy ősöm nem bírta kirántani, már pedig azt mondják, hogy nagyon ragaszkodott ez a tőrhöz, és nagyon bánkodott utána. San Pietro ezért ajándékozta neki a sajátját. Napóleon nem vesztett a cserén, mert ez a tőr, amint láthatja, spanyol munka, és átszúr 2 egymásra helyezett 5 frankost. Megpróbálhatom? Természetesen. 2 5 frankos helyeztem a padlóra, és gyorsan, erőteljesen lesújtottam. Lucien nem csapott be. Amikor felemeltem a tört, a 2 pénzdarab ott volt a hegyén, teljesen átszúrva mind a 2. Igen, igen, mondtam, ez valóban San Pietro tőre. Csak azon csodálkozom, ha ilyen fegyvere volt, miért kötéllel ölte meg a feleségét? Akkor már nem volt az övé, felelte Lucien, mert oda ajándékoz az ősömnek. Igaz, igaz. San Pietro már túljárt 60. évén, amikor Konstantinápolyból visszatért Aix-be, egyes egyedül azért, hogy az egész világnak megmutassa, jaj, annak az asszony személynek, aki államügyek bártja magát. Egyetértésem jeléül meghajoltam, és a tört visszatettem a helyére. A tört visszaakasztottam a szegre, mondtam Luciennek, aki még mindig öltözködött. Most nézzünk egy másikat. Látja azt a 2 arcképet egymás mellett? Igen, Pauli és Napóleon. Pauli arcképe mellett talál egy kardot. Úgy van. Az ő kardja. Pauli kardja? És hiteles? Ugyanúgy, mint a San Pietro tőre? Legalább annyira, mert ezt is egy ősöm kapta, de ezúttal egy asszony. Egy asszony? Igen. Talán hallott már arról az asszonyról, aki a függetlenségi háború alatt egy fiatalember kísérletében megjelent a szullárkárói báscsatoronynál. Nem hallottam róla. Mesélj el a történetet. Ó, nagyon rövid. Annyi baj legyen. Nincs időnk fecsegésre. Hallgatom. Nos, ez az asszony, meg a fiatalember megjelen szullárkáró báscsatornyánál. Kérték, hogy Paulival beszélhessenek. Végaz, de mivel Paul éppen írt, Nem engedték be őket, s mivel az asszony erősködött, a két őrszem kituszkolta, hanem Pauli meghallott az ajt. Kinyitott az ajtót, és megkérdezte, ki zajong. Én, mondta az asszony, mert szeretnék veled beszélni. És mit akarsz mondani? Azt akarom mondani, hogy volt két fiam. Tegnap tudtam meg, hogy az egyik elesett hazája védelmében. 20 mérföldet tettem meg, hogy elhozzam neked a másikat. Amit most elmesélt, spártai jelenet. Igen, ahhoz hasonló. És ki volt ez az asszony? Ősanyám. Paul lecsatolt a kardját, és odaadta neki. Tetszik nekem, hogy így engesztelt ki egy asszonyt. Méltó volt mindkettőjük az, ugye? És ez a szabja? Bonaparte viselte a piramisok csatája idején. Bizonyára ez is úgy került a családba, mint a tőr és a másik kard. Ugyanúgy. A csata után Bonaparte parancsot adott testőrtiszt nagyapámnak, hogy 50 emberével támadjon meg egy szakasz mamelukot, akik sebesült parancsnokok köré tömörültek. Nagyapám engedelmeskedett, szétszórta a mamelukokat, a parancsnokot foglyul ejtette, és az első konzulhoz vitte. De hiába próbálkozott, szabjáját sehogy sem tudta többé hüvelyébe visszadugni, annyira kicsorbították a pengét a mamelukok damaszkuszi kardjai. Nagyapám ekkor messzire elhajtotta a használhatatlan lett szabját és hüvelyét. Amikor ez Bonaparte meglátta, neki adta magáét. De én az ön helyében, mondottam, legalább annyira szeretném a magaménak tudni a nagyapám szabjáját, még a csorpa is, mint a fővezér éppen maradt fegyverét. Nézzen csak oda a szemközti falra, ott megtalálja. Az első konzul felszedte, markolatát ezzel a gyémán berakással díszítette, és a pengén olvasható felirattal küldte vissza a családnak. A csorba és elgörbölt szabja valóban ott függött a két ablak között. Félig kiállt a hüvelyből, amelyben nem ment többé bele, rajta ez az egyszerű felirat. Piramisok csatája, 1798. július 21. Ebben a pillanatban újra feltűnt a küszöbön ugyanaz a szolga, aki engem a házba bevezetett, és aki ifjú urának megérkezését jelentette. Méltóságos uram, mondta Lucienhez fordulva, de Franci asszony üzeni, hogy felszolgálták a vacsorát. Jól van, Grifo, felelt a fiatalember, mondja meg anyámnak, hogy azonnal megyünk. Kilépett öltöző szobájából, hegylakoruhában, amit előre mondotta, vagyis kerek aljú bársony zekében, tért nadrágban, lábszárvédőkkel, előbbi öltözékéből csak a töltényövet tartotta meg. Amikor megjelent éppen két egymással szemben felakasztott karabét nézegettem, mindkettő agyába ezt a dátumot vésték. 1819. szeptember 21. reggel 11 óra. És ezek a karabélyok is történelmi fegyverek? Kérdeztem. Igen, mondta. Legalábbis a mi számunkra, az egyik az apámé. És a másik? Kérdeztem. A másik, mondta nevetve. A másik az anyámé. De menjünk le, tudja, hogy várnak. Előre ment, hogy mutass az utat, és intett, hogy kövessem.